Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárt énekeljük. A 130. Zsoltárunk első versét. A 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 277-es énekünket lapozzuk fel, és ezzel dicsérjük tovább a mi Urunkat. 277-es dicséretünket énekeljük, mind az öt versével. Az első verse így kezdődik: Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumából olvassuk. Máté evangélium a 24. részéből, a 26. verstől a 31. versig. Máté evangéliumának 24. részében a 26. verstől ezt olvassuk. Azért, ha azt mondják majd nektek, íme a pusztába van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban, ne higgyétek, mert amiképp a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is téged dicsérhet a szívünk. Köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre, és elvégezted a megváltás munkáját. Köszönjük a golgotai keresztedet, és áldunk azért, mert legyőzted a halált, feltámadva harmadnapra. És köszönjük néked, hogy te ma is élő Úr vagy, aki ülsz az Atya Istennek jobbján. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, az örökön örökké élőt, aki a mi üdvösségünknek alapja, sziklaszilárd fundamentuma. Segíts, Urunk, bennünket, hogy tudjunk egészen rád bízni magunkat, és tudjunk egészen megszeretni téged, ragaszkodni hozzád egész földi életünkben. Ezt a hitet, ezt a ragaszkodást, ezt a szeretetet, ezt munkáld ezen a mai Isten tiszteletünkön is, minnyájunk szívében. Köszönjük te néked, hogy te lelked által ezt el tudod végezni bennünk. Köszönjük, hogy eddig is végezted, és kérünk ezután is, tedd meg ezt. Köszönjük néked, hogy igédre figyelhetünk, amelyről azt hallottuk templomba bejöve, hogy az a szívünknek az öröme. Kérünk téged, hogy segíts mindenkor örülni, amikor a te szavaddal foglalkozhatunk, hiszen az a világ legcsodálatosabb dolga, a legtisztább dolga, a legszentebb dolga. Annyi minden van a világban, amivel foglalkozva csak a könnyek, a szomorúság, a düh vesz rajtunk erőt. És olyan jó, amikor valaminek igazán örülhetünk, és ha valaminek, akkor az a te szavad, a te ígéd. Szívünknek hadd legyenek ma is örömei a te beszédeid. Köszönjük néked, hogy együtt lehet a gyülekezetünk, kérünk áld meg a gyerekisten tiszteletet, a gyerekórákat. Kérünk áld meg a felnőtteket, minnyájunk szívét, és emlékezzél meg mindazokról a helyekről, ahol ma téged hallgatni összegyűlnek az emberek. Szólj hozzájuk is, és töltsd be az ő szívüket is ebben a szomorú világban a menny örömével. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve a 231. énekünk első versét. A 231. énekünk első versét. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Me. Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk meg János evangéliumának 5. részéből, a 24. versről a 29. versig. Helyünket elfoglalva, figyelemmel és alázattal hallgassuk Isten igéit. János evangéliumának 5. részében a 24. verstől a 29. versig ezt olvassuk. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az idő, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Mert amiként az atyának élete van önmagában, akként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, és hatalmat adott neki az ítélet tételre is, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljő az óra, melyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek. Akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Kedves testvéreim, az Úr Jézusnak a második dicsőséges visszajöveteléről beszéltünk az elmúlt vasárnapunkon, és utaltam már akkor arra, hogy az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatban több más esemény is zajlik egy időben a bibliai kijelentés szerint. Ma az egyik ilyen eseményt, az egyik számunkra is rendkívül drága eseményt vesszük szemügyre, a feltámadást, a holtak feltámadását. Azt a történést, amikor a romlandó test romolhatatlanságot ölt magára, és dicsőséges állapotban újra megjelenik. Ennek a mostani istentiszteletünknek egy szomorú aktualitást is ad, hogy a gyülekezetünk előző lelkipásztorának az özvegye az éjjel elhunyt. Az Úr hazaszólította a Györgyike nénit, békességben, és abban a reménységben búcsúztunk el tőle többen is, hogy hazamegy, hazatér. Jó most az ő friss halál hírével is szembesülve gondolni végig azt a drága örömüzenetet, amit a Biblia itt hordoz a számunkra, amikor a feltámadásról és a feltámadás reménységéről beszél. Nézzük először is, testvéreim, a feltámadásnak az egyszeriségét. A Biblia, testvérek, beszél több helyen is a holtak feltámadásáról. És erről mindenhol úgy beszél, mint egyszeri eseményről. Jézus visszajöveteléhez, második dicsőséges visszajöveteléhez kapcsolódóan egyszeri esemény a feltámadás. Ennek ellentmondani látszik ugyan, hogy a Biblia tud, a jelenések könyvében olvasunk első feltámadásról és második feltámadásról, de hogyha megnézzük azokat a textusokat, amik erről beszélnek, akkor világos, hogy más értelembe kell ott fölfognunk ezeket a fogalmakat, mint a Biblia egyéb helyén, ahol a feltámadásról van szó. A csodálatos dolog, testvérek, hogy nem csak az történik meg az emberrel, hogy a halál elválasztja egy pillanatban a testet a lélektől, mint a halál törvénye elválasztja a testünket a lelkünktől, hanem az is, hogy az Úr pedig képes arra, hogy ezt a halál által szétvágott kapcsolatot újra helyreállítsa. És nagyon fontos itt megértenünk, hogy ez egyszer meg fog történni. Egyszer meg fog történni, mindenkivel meg fog történni, a hívőkkel is, meg a hitetlenekkel is egyszerre fog megtörténni. Jézus Krisztusunk szavait olvastuk itt a János evangélium 5. részéből, ahol egyértelműen kizárja azt, hogy itt több feltámadás lenne. Azért mondom ezt, mert néhányan akár három feltámadásról is beszélnek, amikor a Biblia csak egyről beszél. Nem kell nekünk több feltámadás, elég egy is a végső feltámadás, amiről világosan beszél az Úr Jézus Krisztus, nem kell nekünk nálánál okosabbaknak lenni. Eljön az idő, amikor feltámadnak a halottak a koporsókból, és kijönnek, némelyek kijönnek az örök élet feltámadására, mások meg kijönnek ugyanakkor, nem ezer évvel, meg nem tudom hány évvel később, kijönnek a
kárhozat feltámadására. János evangéliumában ez egyértelmű, ugyanezt írja az apostolok cselekedeteiben, a 24. részben az írás, lesz feltámadásuk mind igazaknak, mind hamisaknak, nem külön elválasztva, nem egyszerre. A feltámadás szót itt nagyon érdekes, hogy egyes számban mondja az írás, ami azt jelenti, hogy nem feltámadások lesznek, hanem egy feltámadás lesz. Jézus a juhokról és a kecskékről szóló példázatban, Máté 25. részében is ugyanezt tanítja, de már Dániel proféta is a 12. részében, második versben ezt ugyancsak ugyanígy hangsúlyozza. Lesz egy ilyen csodálatos pillanat, amikor a halottak feltámadnak egy új testben. Olyan jó itt arra gondolnunk még, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor meghalt a keresztfán, testvérek, akkor ugye így mondjuk, hogy megváltott bennünket, és sokan csak arra gondolnak, hogy Jézus megváltotta a lelkünket, hogy el ne kárhozzon, hanem a lelkünk a mennybe kerüljön. De valójában nem csak attól váltotta meg az Úr Jézus a lelkünket, hogy a pokolra kerüljön, és hát üdvözülhessen, nem csak ezt biztosította be, hanem azt is, hogy a testünk feltámadjon dicsőségben. Ő nem csak a lélek megváltó, hanem a test megváltója is. A keresztfának a titkához hozzátartozik ez, hogy ő elvégezte, bebiztosította, hogy a benne hívő emberek azok az örök életre, az üdvösségre, dicsőséges testbe föltámadjanak, és majd így vegyenek részt az újjáteremtett világban. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ember teste az valami, hát valami rossz, valami börtön a léleknek, amiből már jó lenne minél előbb kiszállni és hagyni, hogy hadd omoljék össze, mert ennek csak mindig a kárát látjuk, minél öregebbek vagyunk, és már a test az valami rossz, és ha nem lenne, akkor sokkal könnyebb lenne nekünk. Hát ez nem egészen így van, mert ugye Isten teremtette a mennyet és a földet, teremtette a láthatókat és a láthatatlanokat is, és ezt egy csodálatos harmóniába teremtett, és ugyanígy az embernek is egy testet alkotott a föld porából, de ebbe lelket teremtett az Isten, és ezt a kettőt összekötötte, összekapcsolta. És az nem lehet mondani, hogy az anyag az valami rossz lenne, mert az is az Istennek a teremtménye, ugyanúgy, hogy a lélek. És amikor az ember elbukott, bűnbe esett, akkor nem csak a lelke esett bűnbe, nem csak a lelke szakadt el Istentől, nem csak a lelked szakadt el, meg az én lelkem szakadt el Istentől, hanem a testünk is elszakadt, és a lélek nyomorúságát követi a testnek a nyomorúsága is. Mert egybe vagyunk, test-lélek vagyunk. Megromlott a testünk, megromlott, és amikor jön a megváltás, Jézus nem csak a lelkünket váltja meg, hanem a testünket is megváltja. Csak időben ez a két dolog legtöbb embernél úgy tűnik jelen pillanatban, egymástól elválik, mert a lelkünk megváltása akkor lesz a miénk, amikor hiszünk az Úr Jézusban. A testünk feltámadása meg akkor lesz a miénk, amikor eljön a Jézus második eljövetele, és feltámadunk dicsőségben. Először a lélek újul, és utána majd újul a test is a maga idején. Nem valami rossz dolog a test, amitől már alig kell várni, hogy elszabaduljunk. Ez a test valóban sok minden gonoszságnak a fészke, de Isten nem mondja sehol, hogy testetlen lelkekként fogunk majd az új világba jönni-menni, valami anyagtalan, immateriális állapotba leszünk örökké, hanem azt mondja, hogy egy darabig lehet, hogy igen, halálunkkor porhüvelyünket betesszük a sírba, és ottan elrothad, és porrá lesz, por vagy te, porból vétettél, és porrá leszel. A lelkünk egy átmeneti állapotban az Úrnál lesz, ha Jézussal haltunk meg, ha ő vele haltunk meg, ő volt a mi Urunk, megváltónk, akkor jó helyre megyünk, boldog állapotban leszünk, de nem leszünk ott örökké, hanem eljön Jézus visszajövetel, és megtörténik a dicsőséges testi feltámadás. És majd utána megtörténik az új világnak a megteremtése, és amiben így veszünk majd részt. Csodálatos dolgok ezek, testvérek, és jó az Úr Jézusnak a halálára és feltámadására gondolnunk, hogy ő a halálával, feltámadásával ezeket a dolgokat bebiztosította. Ő bebiztosította azt az egyszeri feltámadást. És meg kell fontolnunk azt, hogy mi, akik itt a Földön élünk, itt van egyedül az a lehetőségünk, hogy magunknak, hogy így mondjam, bebiztosítsuk a boldog feltámadást. Itt van, egyedül itt van, ez a nem tudom mennyi év, kinek mennyi adatik. Ez az idő áll rendelkezésre, hogy Jézus Krisztust elfogadjuk, meghajoljunk előtte, viszont szeressük, odaszálljuk neki a szívünket, az életünket, megszeressük őt, igyekezzünk engedelmeskedni az ő igényének, amiket mond neki a Bibliába, az értékrendünkbe, az cselekedeteinkbe, a házas életünkbe, mind, gyereknevelésbe, minden dolgunkba, hálából, szeretetből a megváltás. Ezen múlik, testvérek, az, hogy hol fogjuk, milyen állapotba fogunk föltámadni, és hova megyünk utána. Nagyon fontos ez a földi élet, ebből a szempontból is. Nagyon sok múlik azon, hogy itt mi mit kezdünk a hozzánk szóló Krisztussal. Lesz egyszeri feltámadása élőknek és holtaknak. Ezt mondja az apostoli hitvallás is, a legrégibb keresztény hitvallás, amit legalábbis most így ismerünk. Hiszem a testnek föltámadását. Ugye elmondjuk minden úrvacsorakor, elmondjuk a temetéseken, aztán egy csomó ember persze nem hiszi ezt a dolgot, sokszor ugye a reformátusok se hiszik, a névleges reformátusok, a formális reformátusoknak esze ágába sincs elhinni ezt, azt mondják, ez butaság, nem jött még onnan vissza senki, nem is fog onnan visszajönni senki, ez egy mitosz, ez egy mese, ez egy legenda, amivel áltatjuk magunkat, hogy majd egyszer... De a hívő emberek, testvérek, akik a Bibliát olvassák, azért mégis találkozunk ezzel a drága ténnyel a Bibliába, és mi ezt megragadjuk hittel és erős reménységgel, és úgy mondjuk, hogy hiszem a testnek föltámadását, az én testemnek a föltámadását is, de nem csak az én testemét, hanem a testünknek feltámadását, hogy az eredeti hitvallási szövegben van, az összes ember testének a feltámadását hiszem. És hiszem az örök életet is, amit Krisztusért meg is kapok majd akkor. Na, menjünk a második pontra, testvérek, miután ezt az egyszeri feltámadást valamennyire körüljártuk, és nézzük meg a feltámadásnak a módját. Ugye azt mondja a Pál apostol a korintusi levélben, az első korintusi levél 15. részében, amit jegyezzetek meg alaposan, mert az a úgynevezett feltámadás himnusza, el is olvasgathatjátok otthon jó párszor, azt mindenki tudja, hogy a szeretet himnusza az 1 Korintus 13, de azt, hogy a feltámadás himnusza az 1 Korintus 15, azt már kevesebben tudják, de most jegyezzétek meg. Ott Pál apostol erről egy részletesebb tanítást ad, és annak alapján tudunk egy kicsit gondolkozni erről a dologról. Először is, testvérek, fontos megértenünk, hogy többféle test van. Többféle test van a Biblia szerint. Azt mondja Pál, vannak mennyei testek, és vannak földi testek. 1 Korintus 15:41. Más a mennyei, és más a földi test. Úgy mondja Pál, más a mennyei test dicsősége, és más a földi test dicsősége, szépsége. Mindkettő test, és mégis más és más. És mit mond Pál a feltámadással kapcsolatban? Azt mondja ugyanott az 1 Korintus 15:44-be, hogy elvettetik ez a földi test, nevezi érzéki testnek is, de feltámad a lelki test, vagy mennyei test. Feltámad mennyei test. Nem pont az a néhány kiló csont, hús, meg mi egymás, amit eltemettek, nem az támad fel, hanem egy másik test támad fel. Egy lelki test. Biztos ez? 1 Korintus 15:36-ban azt mondja Pál, balgatag, amit elvetsz, nem fog az megelevenedni. Érzéki testünk, ez a földi testünk, ez porból van és porrá lesz, és azt mondja az írás, hogy így, ahogy van, nem is örökölhet Isten országát. Nem is ezt támad fel, hanem egy új, egy mennyei, egy lelki test. Milyen testtel jönnek ki a halottak? Kérdezzük együtt a korintusi hívőkkel, ők is ezt kérdezték. Mennyei testtel, új testtel. Mi történik tehát Jézus visszatérésekor, testvérek? Az történik, hogy a földi test, ami időközben elporlad, semmivé válik a sírban, az ott is marad, ellenben egy új, egy mennyei test jön ki a sírból, vagy sírboltból. Azt mondja Pál a Filippi levélben, hogy egy másik igehelyet is ide idézzek, hogy a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonlatos legyen az ő dicsőséges testéhez. Itt is erről a két testről beszél. A mi nyomorúságos testünk, vagy földi testünk, vagy érzéki testünk, mind ugyanazt jelenti. Jön Jézus, és átváltoztatja egy másik testé. Akik ha halálba várják, vagy érik ezt a pillanatot, azok ott, akik élők, azok is átváltoznak. Ami romlandó, ami veszendő, azt elnyelettetik, és egy új test képződik meg. Egy új test teremtődik. Egy romolhatatlan, dicsőséges mennyei test. Hogy valamennyire ezt a dolgot meg tudjuk érteni, testvérek, egy képet használ a Szentlélek Pál apostol által, a búza elrothadásának és kikelésének a képét. Az 1 Korintus 15-ben olvassuk ezt. Barna magot vetünk el, ugye, és kikel belőle egy zöldszárú növény. Ugyanaz, de mégis más alakban. A magot elvetjük, a földbe elrothad, de onnan egy új formában újra előtör. Azt mondja Pál, hogy ez egy olyan kép, ami segít megérteni, mi történik velünk. Akár élünk, akár sírba tettek minket, Jézus a visszajövetelekor átváltoztat minket. Az érzéki test elenyészik, és átváltozik mennyei testé. És a sírból nem a korábbi érzéki test, hanem a mennyei test elevenedik meg. Hiszen, mondja Pál, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, ami majd kikel. Vagyis a feltámadott test, testvérek, a mennyei test, amit kapunk, ez határozottan különbözik attól, amiben itt élünk. Így mondja az apostol, ez elvettetik romlandóságban, az feltámasztatik dicsőségben. Ez elvettetik erőtlenségben, az feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ez egy olyan átváltozás, testvérek, aminek a hívő emberek, akik a Bibliát hiszik, tényleg hiszik, ennek már előre örvendeznek. Ennek csak örvendezni lehet. Hiszen hányszor tapasztaljuk a földi testünknek a romlékonyságát, sérülékenységét, hol itt szakad, hol ott törik, hol itt fáj, hol ott gyullad be, hol ez szakad le, hol az megy tönkre. Minél idősebbek vagyunk, tényleg annál terhesebb lehet a dolog, szinte már alig várjuk sokszor, hogy elszabaduljunk a testünktől, de jó, hogy nem ez a test fog föltámadni, hanem egy másik, amelyben semmi ilyen gyengeség, tisztátalanság, romlandóság, erőtelenség nem lesz, mint ami ezt sajnos jellemzi. Ez mindenképpen egy örvendetes dolog, testvérek. De miközben hangsúlyozzuk, hogy a két test között milyen különbség van, aközben hangsúlyozni kell azt, hogy mégiscsak van egyfajta folytonosság a két test között. Mert hogy a Szentlélek által használt képből, a búzamag képéből nyilvánvalóan következik, hogy a hívők, amikor dicsőségre föltámadnak, egy dicsőséges testbe kijönnek a sírból, akkor nem egy tőlük abszolút idegen mennyei testet kapnak. A magból lesz a búzaszár. Bármennyire is különbözik egymástól a kettő, azért mégiscsak tagadhatatlan kapcsolat van a kettő között. Így lesz a régi test és az új test között is egy tagadhatatlan folytonosság, összefüggés, noha egészen más lesz az új, mint a régi. Radikális lesz az átalakulásunk, de mégis lesz egyfajta folytonosság a régi és az új között. Ezért, testvérek, nem fogjuk magunkat, hogy így mondjam, idegenül érezni, ha feltámadunk, nem fogjuk magunkat idegenül érezni, ami új, úgymond mennyei testünkben. Nem fogjuk azt gondolni, hogy hát nem ebbe kellett volna nekem ugye föltámadni, hanem valami másik testbe. Sőt, az se fog megtörténni, nem ismerjük meg egymást. Meg fogjuk egymást is ismerni. A hívők megismerik egymást a feltámadás után. Az Úr Jézusnak a feltámadott teste, mint egy prototípus ennek az új testnek, testvérek, az ő testén például rajta voltak, a feltámadott testén is rajta voltak a sérülései, a kereszt sebei. De ugyanakkor mégis más volt, mint ami előbb volt, mert nem ismerték föl a tanítványai, Mária és a többiek se. Ki kellett jelentse magát nekik, hogy ő az. Pedig ott volt rajta a szegek nyoma. Lesz tehát egy a földi test, az érzéki test helyett egy másik test, egy mennyei test, egy lelki test. Test mind a kettő, anyagi testnek kell elgondolnunk. Nagyon új, nagyon radikálisan új, ugyanakkor mégis lesz egy folytonosság a régi és az új között. De milyen lesz ez a feltámadott test? Kérdezzük ugye, gondolkozva erről. Hát testvérek, ennek az állapotáról igazán nem nagyon tudunk mondani semmit, csak azt, hogy ez teljesen dicsőséges lesz. Amit mondtam az előbb, hogy az Úr Jézusnak a feltámadott teste ennek a prototípusa. Jézus feltámadott teste az valódi test volt, akkor is, hogyha sajátos tulajdonságokkal rendelkezett, mint amikkel korábban nem. Tehát a feltámadott testet ugye meg lehetett érinteni. Gyere ide, mondja Tamásnak, és fogd meg, hogy vagy lássátok meg, mondja a tanítványnak, én nem szellem vagyok, akinek nincs teste, nincs anyagi teste. Egy szellemnek nincs húsa, csontja, nekem van, mondja a tanítványainak a feltámadás után, de ugyanakkor el tud tűnni. Egy számunkra megdöbbentő ez a dolog, de hát nem tudunk mit tenni, az Biblia ezt tárja elénk, és ha hívők vagyunk, akkor ebbe örömmel meg is nyugszunk, hogy hát ez a prototípusa a feltámadott testnek. Igen, rendkívüli dolog ez, testvérek, hogy Pál minden esetre ilyen ellentét párokkal írja le az új test meg a régi test közti különbséget, és ezek azért olyan szép képek. Ugye legalább pendítsük meg az 1 Korintus 42-43-ból ezeket a gondolatokat. Azt mondja, hogy eltemetetik romlandóságban, és feltámasztatik romolhatatlanságban. Hát látjuk ezt, testvérek, hogy a testünk az megromlik, ugye? Megszületünk, az onnantól kezdve folyamatosan romlik. A romlékonyság egyszerűen hozzánk tartozik. Elromlik itt, elromlik a szívünk, elromlik a tüdőnk, elromlik a fogunk, elromlik mindenünk, elromlik. Romlékony. De az új test nem lesz romlékony. Romolhatatlan lesz, azt mondja az írás. Azt mondta az öreg puritán prédikátor Richard Baxter, hogy amikor én prédikálok nektek, akkor egy haldokló prédikál a haldoklóknak. De amikor a mennybe leszünk, ott már nem, az Isten országában nem lesz ilyen. Itt nem lesz ilyen, már romolhatatlanságban leszünk. És hiába tombolunk ez ellen a romlandóság ellen egyébként, ugye látszik, hogy az emberek mennyi pénzt fektetnek benne, hogy valahogy a fiatalságukat valahogy megőrizzék, vagy fenntartsák. Ugye, csak tombolunk ez ellen a romlékonyság ellen. De hát hiába tombolunk ellene, mert úgyis megöregszünk. Rakhatunk magunkra 20 kiló festéket, akkor is megöregszünk. Fésülhetjük magunkat akár, hogy akkor is megöregszünk. Megromlunk. Aztán azt mondja Pál, hogy egy másik képet is, hogy elvettetik gyalázatosságba, feltámasztatik dicsőségbe. Megint az ellentét. Ez a test gyalázatos. Szomorú, testvérek. Meg láttatok már, ha láttatok holttestet. Lehet, hogy kisimultak a vonásai, de azért mégis élettelen. És nagyon szomorú látván egy földi porsátor, hogy a halál erői elkezdenek benne hatni. Nincs abban már semmi élet, nincs benne semmi szépség. A gyalázatosságba vettetik el. De föltámad dicsőségben. Óriási a kontraszt. Dicsőségben az igazak fénylenek, mondja Máté 13-ban az Úr Jézus. Ott egész más lesz az állapotunk. Aztán mondja a harmadik párhuzamot Pál, hogy nézzétek, elvettetik erőtlenségbe, föltámasztatik erőben. Milyen erőtlen tud lenni egy beteg ember, egy haldokló ember, testvére? Hát talán nem baj, ha elmondom, hogy voltam benn Györgyikénél az utolsó napjai egyikén, és aztán hát ott jött a kislánya, vagy nagylánya, most már Judit, és akarta, hogy egy kis tejácskát szívjon a mamája, egy kis teját szívjon szívószállal, ilyen kis rövid szívószállal, amit a gyerekek szoktak használni. És Györgyikének annyi ereje nem volt, hogy felszívja a szívószálon keresztül a tejácskát. Úgy kellett a szájába önteni kicsit. pedig megpróbálta 15-20-szor is, és nem tud, annyi ereje nem volt. És az emberek ilyenkor látja, na, hogy is van ez, hogy elvettetik erőtelenségbe, hát erőtelenség, testvérek. És aztán utána feltámasztatik erőben, mondja az apostol. Így vettetik el, és úgy támad föl. És a negyedik a ellentét, amit mondta, hogy elvettetik érzéki test, föltámad lelki test. Érzéki test, ez a test, amiben most vagyunk, ezt így nevezi, nagyon, nagyon sok nyomorúság kötődik ehhez, azt jelenti ez az érzékiség, ez a földi testünk. De föltámasztatik egy lelki test. A lelki testet nem úgy kell érteni, hogy valami szellem, hanem azt jelenti, hogy a Szentlélek uralma alatt áll. Az érzéki test valami olyan test, amit nem tud a Szentlélek úgy uralni, úgy irányítani, hogy kellene. De az új testet azt már fogja tudni irányítani, ez egy lelki test lesz. Hát egy milyen lesz az új testünk, hát nem tudjuk igazán elmondani, de hogy valami nagy különbség lesz a kettő között, az biztos, noha folytonosság is lesz a kettő között. Hogyan megy ez végbe, kérdezzük most. Hogyan tud ez megtörténni, testvérek? És az írás erre nézve csak azt mondja, hogy ezt az átváltoztatást, ezt az Úr Jézus végzi. Azt olvassuk Pál apostolnak a Filippi levelében, a harmadik részben, hogy Jézus ezt az ő hatalmas munkája által végzi. Munkája. Az a munka szó az eredeti görög nyelvben energia. Energia szó, az erő jön ebből. Jézusnak hatalmas ereje van, hogy azt megmutatta nekünk, testvérek, a földi élete során. Mikor lecsöndesítette a tengert, amikor visszaadta embereknek az egészségét, szemevilágát, halottakat támasztott, a sátánt vagy a démonokat leküzdötte. Jézusnak az ereje a mi számunkra, testvérek, mérhetetlen, immenzis erő, immenzis energia, és ezzel az erővel végzi el, mondja az apostol, ezzel az erővel végzi el az átváltoztatásunkat. Ugyancsak ott a Filippi 3.21-ben mondja azt az apostol, hogy ezt úgy végzi az Úr, mint egy katonatiszt irányítja az ő seregét, az ő katonáit. Azt mondja, hogy mely által maga alá vethet mindeneket. Itt tényleg egy katonai kifejezést használ az apostol. Jézus olyan, mint egy hadvezér, aki előtt felsorakozik a hadsereg, és Jézus mond valamit, és a hadsereg azonnal végrehajtja. Tehát mint egy katonai parancsnok, akinek a szavát azonnal, a csapat átrendeződik, új alakzatot vesz fel, ide megy, oda megy, jobbra fordul, balra fordul, szétszóródik, összesereglik, amit leteszi a fegyvert, fölveszi a fegyvert, amit a parancsnok mond, az történik. És azt mondja, Jézus egy vezény szava elég lesz, egy hatalmas vezény szó, és a test, az a romlandó test romolhatatlanságot vesz magára. Akár a sírba van, akár él az illető. Átrendeződik anyagi részeibe, felépítettségébe, megjelenésébe, radikálisan megújul és dicsőségessé válik Jézus szavára, Jézus erejére. Hát ez lehetséges ilyen? Lehetséges ilyen, kérdezzük. Hát aki a Bibliát hiszi, testvérek, az tudja, hogy lehetséges. Jézusnak nem kellett sok idő, hogy megtegyen egy csodát. Nem úgy volt, hogy mondta a leprásnak, hogy gyógyulj meg, és akkor eltelt 3 év, mire meggyógyult. Vagy nem, hogy szólt Jairus leánynak, hogy támadj föl, léked mondom kislány, hogy keljél fel, azt akkor vártak 10 évig, mire valahogy magához tért a kislány. Hanem az azonnal megtörtént. Ugyanúgy, ahogy a teremtés is azonnal történik. A hívőknek, testvérek, nem olyan nagy probléma ez a 7 napos teremtés. Azt mondják, az Úr 7 másodperc alatt is megteremthette volna a világot, nem kellett volna neki 7 nap. Mi ebbe a különleges? Az Úr akar valamit, akkor azt megcsinálja. Azonnal meg tudja csinálni. Jézus szavának erejébe, testvérek, nem, ne kételkedjünk. És ezért mondja Pál az 1 Korintus 15, 51-52-ben, hogy nagy hirtelen egy szempillantás alatt történik ez meg. Így mondja, nagy hirtelen egy szempillantás alatt. Az megint a hirtelen szó az a görögben, az a szó, amiből jön a mi atom szavunk. Az atom szó, ami a görögben a legkisebb rész, amit már nem lehet tovább osztani. Az oszthatatlan legkisebb rész. Azt mondja Pál, hogy egy ilyen szempillantás alatt, egy ilyen hirtelenséggel, amit már nem lehet rövidebbé tenni, amit nem lehet tovább osztani, egy ilyen pillanat alatt történik meg ez az átváltozás. A Krisztusban meghaltak dicsőséges föltámadása. Ezek, testvérek, egészen elképesztő dolgok, de a hívőknek a szívét, testvérek, ezek nagy nagy örömmel, nagy békességgel, kíváncsisággal is, hogy így mondjam egy kicsit, töltik el. De hát még egy kérdés, de hát ez biztos? Ez biztos, hogy így megtörténik? Erre nézve, testvérek, Pál apostol csak egyet tud mondani. De és ezt tanítja nekünk. Azt tudnélik, hogy Jézus Krisztus az első, akivel ez megtörtént. De nem az utolsó, akivel ez megtörtént. Az ő feltámadása, azt mondja, az a nyitánya a holtak feltámadásának. Amikor harmadnapon kijön a sírból, az egy hatalmas kezdet, az nem egy vég, hanem az egy kezdet. Elkezdődött a halottak feltámadása, Jézus feltámadásával. És ahogy ő föltámadt a halálból, az mint egy bebiztosítja azt, hogy az összes halottak egy napon föl fognak támadni. Az összes, ő a zsengéje a halottaknak, mondja az apostol, ő az első, a kezdet, akit biztosan követ a többi. Ha elmegyünk az operába, elhangzik a nyitány, utána fog következni reménységünk szerint az opera többi része. Jézus feltámadt, és fog következni a többi halottak föltámadása. És biztos lehet az is, aki hitetlenül hal meg, hogy föl fog támadni a kárhozat föltámadása. Biztos lehet benne. És az is, aki az Úrban hal meg, Jézus gyermekeként megy el innen, az is biztos lehet benne, hogy föl fog támadni az élet feltámadására. Jézus a feltámadásával garantálja, hogy föl fogunk támadni, testvérek. Most már csak a kérdés, hogy egyáltalán mi hisszük-e ezt? Hiszed-e ezt? A harmadik pontra ugrok, a feltámadás rendjére, és itt idézem elétek a Tesszalonika gyülekezetnek néhány tagját, akik problémáztak egy dolgon. Tudnélik, azon problémáztak, hogy mi lesz azokkal a hívő testvéreinkkel, akik meghaltak, és nem érik meg Jézus visszajövetelét. Arra gondoltak ezek a hívő testvéreink, hogy hát akkor akik már meghaltak, azok kimaradnak ebből a dicsőséges eseményből. Nem látják meg Jézust, ahogy visszajön dicsőségébe. Mert hát abba csak azoknak lesz része, akik akkor élnek, és látják ezt, amiről Jézus itt beszél, hogy ő vissza fog térni, és meglátják is. Hát ővelük mi lesz, akik már meghaltak? És azt mondja Pál, nem akarom, hogy ebbe a kérdésbe tudatlanságba legyetek, hanem miről, mi fog történni? És ott kifejti nekik az első Tesszalonikai levél 4. részében, hogy ki fog történni? Mi fog történni azon a napon? Egy kicsit részletezi a feltámadásnak a napját. Azt mondja, hogy Isten az Úr Jézus visszajövetelével együtt előhozza azokat a halottakat, akik már Krisztusban hívőként meghaltak, és már átmentek innen ebből a világból az Úrhoz. Előhozza őket, mondja az apostolot, nagyon egyértelműen. Nehogy azt higgyétek, hogy azok már mostan elvesztek, vagy azok kimaradnak itt bármiből is, akik már meghaltak. Azokat elő fogja hozni az Úr Krisztus visszajövetelekor. A lelkük az a mennybe van, az várja a boldog feltámadást. És amikor Jézus visszajön, ezek a lelkek is részesülnek, sőt, először ezek részesülnek a feltámadásba. Akik már meghaltak, azok részesülnek a feltámadásba, és akik pedig itt élnek a földön, azok meg a földi életükbe élik át, nem tudjuk, hogy hogyan, a földi életükbe élik át ezt az elváltozást, átváltozást, metamorfózist. A halottak lelkei új testet kapnak, akik meg a földön élnek még a régi testükbe, azoknak a teste egy pillanat alatt átváltozik, dicsőséges test. És mondja Pál, ez a hatalmas sereg, a meghalt hívők, de már föltámadott hívők, és a földön élő, még meg nem halt, de átváltozott hívők serege egyesül, ez az egyház a Bibliában egyesül, és együtt ragadtatik, együtt jön a feltámadott Krisztus elé, a levegő égbe, ahogy mondja az apostol. Ez az elragadtatás. Együtt a már meghalt hívők, a még élő hívőkkel már immár dicsőséges állapotba újra egyesülve ragadtatnak az Úr elé, mondja. Ez, testvérek, egy rendkívüli kép, ami mindig megragadt, biztos, akik egy kicsit a művészetbe járatosak, mind tudják is, hogy ez állandóan megragadta a művészeknek a fantáziáját, ez a kép. hogy jön vissza Jézus, és jönnek a feltámadott halottak, és egyesülve a még élőkkel, de üdvözülőkkel, dicsőségben egyesülve az egyház jön a Krisztus elé, hogy köszöntsön, mint hogy jöttek ki egy király elé egy adott városból az emberek, és köszöntötték, hódoltak neki. Jön a világ király, az új világ király, és jönnek és hódolnak neki a feltámadottak. Ez, testvérek, egy tényleg lenyűgöző kép, és azt mondja Pál, hogy ne aggodalmaskodjatok tehát azok felől, akik már meghaltak, mert ők se fognak kimaradni a feltámadásból. Ők is föl fognak támadni, és részesei lesznek annak a dicsőséges pillanatok, amikor Krisztus, az ő megváltójuk, megint megjelenik. Veletek együtt részesei lesznek. Ne féljetek attól, hogy nem látjátok egyébként majd őket, mert találkozni fogtok egymással. A dicsőségben fogtok egymással találkozni. Azt mondja Pál az 1 Korintus 15-ben, hogy mindnyájan ugyan nem alszunk el, vagyis nem halunk meg, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a holtak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk, mert szükség, hogy a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára. Hát testvérek, a hívők szokták kérdezni, hogy látjuk még mi egymást, hívő testvérek? Látjuk még Györgyikét? Hát, ha hiszünk hozzá hasonlóan az Úr Jézusban, akkor látjuk. Nem ilyen elesett állapotában, hanem dicsőséges állapotában, és ő is meglát minket. Kérdeztem tőle, mit üzensz a gyülekezetnek? És azt üzente, hogy mindenkit nagyon szeretek. Alig tudtam kivenni a szavait, de ezt mondta. Mindenkit nagyon szeretek. Milyen csodálatos lesz, amikor szeretetbe találkozunk vele, meg a többiekkel, a szüleinkkel, a testvéreinkkel, barátainkkal, akik az Úrban haltak meg. Dicsőségbe megyünk együtt a Krisztus elé. Az Úr olyan csodálatos, testvérek, hogy a Bibliában ezt elénk tárja. Olyan óriási erő van ebbe, olyan vigasztalás van ebbe. Mi ránézünk a saját sírunkra, vagy másoknak a sírjára, tudjuk, hogy nem az a végállomás. Akinek az a végállomás, annak semmi vigasztalása nincsen. Az a szerencsétlen ember, mondja az apostol. És minek nem vagyunk szerencsétlenek, ha hiszünk az ígében. Boldog emberek vagyunk, megvigasztalt emberek vagyunk. Találkozunk egymással. Elhalt szeretteinkkel, akik az Úrban haltak meg, és együtt ragadtatunk dicsőséges állapotba az Úr elé. Hogy vele örökre együtt legyünk. Testvérek, majd innen folytatjuk, mert akkor még más dolog is fog történni. Jézus visszajön, ez is egy csodálatos dolog, amivel a múlt vasárnap foglalkoztunk. Most egy másik eleme ennek a visszatérésnek, a dicsőséges feltámadása holtaknak. Másoknak ugyan nem dicsőséges ez a feltámadás, de őket most hagyjuk. De még akkor más is fog történni azon a napon, de erről majd máskor fogunk beszélni, a következő alkalommal. Most legyen ez elég a szívünknek, az életünknek, és dicsérjük ezért a reménységért, ami Urunkat. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, a te drága kijelentésedet, a Bibliát, amelyre építhetjük a hitünket. És köszönjük néked, hogy ha hisszük az írást, akkor szívünkbe valami egész furcsa érzések keletkeznek, ezeket hallva. Köszönjük te néked, hogy tudhatunk arról, hogy lesz egy dicsőséges feltámadás, amely másoknak ugyan nem lesz olyan dicsőséges, sőt borzasztó lesz, de a benned hívőknek, azoknak valóban dicsőséges és örömteli lesz, elképzelhetetlenül örömteli. Köszönjük néked ezt a drága kijelentésedet, és köszönjük néked azt is, amit ennek a részleteiről elmondtál, bár olyan sok minden nem világos előttünk, de köszönjük mindazt, ami világos lehet. Köszönjük, hogy elvettetik ez a romlandó test, és föltámasztatik egy másik, egy romolhatatlan. Elvettetik gyalázatba, és föltámasztatik dicsőségbe. Elvettetik erőtlenségbe, és föltámasztatik erőben. Elvettetik a test, az érzéki test, és föltámasztatik a lelki test. Köszönjük néked ezt a drága reménységet, hogy tökéletességbe leszünk, mint hogy te is tökéletes voltál, és abban is vagy most is. Köszönjük néked, hogy a te feltámadásod garantálja mi feltámadásunkat is. És áldunk azért, mert nem csak a lelkünket, hanem a testünket is megváltottad, hogy úgy legyünk majd együtt veled a te országodban, az új égen és az új földön. Köszönjük néked, Urunk, hogy biztatsz bennünket, hogy viszont látjuk egymást, és senki nem előzhet meg senkit ezzel a feltámadással, hanem a te néped egyszerre fog föltámadni dicsőségben. Köszönjük néked, hogy biztatsz bennünket arra, hogy a te megváltásod akkor megkoronáztatik, és együtt lesz majd a te néped ott az új égen és az új földön. Köszönjük néked, hogy ezt a reménységet oltod a szívünkbe most is, és ebben erősítesz bennünket, ha már bennünk él. Köszönjük néked, Urunk, hogy most rád bízhatjuk gyülekezetünket. Hadd kérjünk most külön a gyászolókért, külön hadd kérjünk gyülekezetünk egykori lelkészének özvegye családjáért, hogy az a családtagjait, a gyermekeit, unokáit, ismerőseit te vigasztald meg, és bennünket is, Urunk, akik ismertük, akik szerettük Györgyikét. Köszönjük néked, hogy itt lehetett közöttünk, és kérünk téged, hogy te áld meg, te vigasztald meg az ő itt maradott szeretteit. Olyan jó te kezedben tudnunk őt, és hogy békességünk és jó reménységünk lehet ő felőle. Köszönjük néked, Urunk, hogy kérhetünk, hogy vigasztald meg a másik testvérünket is, aki most emlékszik a 4 évvel ezelőtt elhunyt kedves férjére. Kérünk téged, hogy Irénke nénénket is a te vigasztalásoddal, szereteteddel vedd körül, és te töltsd be azt az űrt a szívébe, ami keletkezett. Köszönjük néked, hogy te vagy az özvegyeknek és az árváknak a vigasztalója, és köszönjük, hogy ezt te engeded, hogy megtapasztalják a mi gyászoló, megszomorodott testvéreink. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy áld meg a mi gyerekeinket itt a gyülekezetünkben, áld meg a szívüket, az életüket, áld meg kérünk az életünket, családjainkat, attól, hogy itt a földi életünkben benne tudjunk hinni, és tudjunk téged szeretni, és egymást is szeretetbe tudjuk hordozni. Segíts, hogy jót cselekedhessünk mindenekkel, akiket körénk helyeztél. Köszönjük néked, hogy kezedbe helyezhetjük az életünket. Áldunk azért, mert meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert szükség, hogy a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek azt, amiről beszéltünk is, hogy ma éjjel az Úr hazaszólította Kabai Tóth Zoltánné Györgyikét. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott szeretteinek, és majd értesítéssel leszek, hogy hogy és mikor lesz a temetése, mert ebbe a pillanatban még ez nem dőlt el. Imádságunkban megemlékeztünk Ercsei Mihály atyánk fiáról, aki erdélyi testvérgyülekezetünknek tagja volt, és nagyon, nagyon sokszor és szeretettel fogadott ott bennünket a saját lakásán is, Nagysolymosban, és most 4 éve hunyt el, 2010. január 9-én. Szólította előtt az Úr özvegyének, Irénke néninek az Úr közelségét, vigasztalását, békességét kívánjuk. Kérdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, ha Isten is úgy akarja, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Még egy dolgot hadd hirdessek, szeretnénk a gyülekezetünknek a név nyilvántartását rendbe tenni, és ezért kitettünk ilyen névsorokat. Egyfelől itt a fő kiárattól, vagy főbejárattól balra, azon a kis iratterjesztési állványon, ott van az egyik. Nézzék meg a testvérek, mert ott a nevek ott vannak, és a címeket kellene esetleg beírni, meg az elérhetőséget, ha valaki úgy gondolja, hogy szívesen megadja az elérhetőségét, írja föl. Ha valaki nem találja benne a nevét, akkor írja föl, mert van üres rész is ezeken a papírokon, és az üres részbe beírhatja valaki magát. Egyébként ebbe a papírba mi csak azokat tudtuk beírni, akik az elmúlt évben vagy években Szilva Lacinál a pénztárosunknál valami befizetést tettek. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak emberek, akik nem fizetnek be oda hozzá, viszont a perselybe meg mindig tesznek, mert itt vannak a templomba állandóan, és valószínűleg tesznek a perselybe, és hozzájárulnak a gyülekezetünknek így az anyagi megélhetéséhez. Azt kérem a testvérektől, hogy egy kicsit figyeljenek erre, fordítsanak gondot, hogy ha tesznek is a perselyben, egyszer legyen olyan legalább az évben, hogy lacinál is befizetnek valami kis pénzt. Hogy hivatalosan is bekerüljenek a gyülekezetnek az írásos nyilvántartásába. Ehhez nem elég a perselybe tenni, jó, hogy tesznek, de lacinak is fizessenek, vagy pedig átutalással is lehet fizetni, de ott is jelezzék, hogy én vagyok az, és mi a nevem, és mi a címem természetesen. Igen. Nézzék meg a testvérek, kint lesz most szerintem egy-két hétig ez a papír. Van egy papír itt, van egy a teásasztalon, és bentre is tettem a kis terembe az asztalra, oda is letettem egy paksamétát, úgyhogy több helyen is tudjuk esetleg ezt nézni. Kérem a testvéreket, hogy nézzék meg, ellenőrizzék le, ha valaki nincs benne, írja föl nyugodtan a nevét, és a címét, elérhetőségét, hogy tudjunk egymásról. Igen. Igen, ennyit még hadd hirdessek befejezésül, hogy Kabai Tóth Zoltáné, Györgyike néni a gyülekezetünknek a lelkipásztorának a felesége volt, és hát akik idősebbek, akik hát itt voltak már akkor, amikor ők még itt voltak, nagyon jól tudják, hogy ő itt sokat tevékenykedett, és azt gondoltuk itt a presbiter testvérekkel, hogy mindenképpen a temetésére valami adományt szeretnénk adni a családjának. Tehát azt kérem a testvérektől, hogyha valakit erre tényleg Isten lelke indítja, akkor Laci testvérünknél fizessen erre. Tehát szeretettel fogadunk adományokat Györgyike néni temetésének a költségeire. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, válaszolva az igére, a 359. éneket, 359. Ennek énekeljük el a 3, 4 és 5. versét. 359. énekünk, 3. verse így kezdődik, mivel te utat nyitottál és tanítottál mennybe menni, adjad, hogy téged kövessünk és siessünk nyomodba lenni. Utána a himnuszunkat énekeljük.
Áldás békesség.